Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, a 15-től 20-ig terjedő versekben. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, Lukács evangélista szerint a pásztorok voltak az elsők, akik a mennyei seregek szép énekét meghallották és komolyan vették. Istent magasztalta a mennyei ének Jézus az üdvözítő születéséért. Az üdvözítő megszületése Isten szeretetét, jó akaratát jelenti az embernek. Az a tény, hogy megjelent Jézus Krisztus ebben a világban, megláttatja velünk Isten dicsőségét, másfelől azt a belső lelki békességet hozza el, értsük ez alatt azt az örömöt, reménységet, üdv bizonyosságot, amelyet üdvözítő Urunk hozott magával erre a földre. Egyedül Jézus Krisztusban lehet megismerni Isten igazi arcát, üdvözítő szeretetét, kegyelmét. Érdekes, hogy Máté evangélista mindezekről a történetekről, amit Lukácsnál megtalálható, nem tesz említést. Máté evangélista a napkeleti bölcseket mutatja be, mint akik elsőként keresik fel a betlehemi kisdedet, hogy leboruljanak előtte és imádják őt. A napkeleti bölcsek királyhoz méltó ajándékokkal hódoltak Jézus előtt. Ez előkelő származásukra mutat. Ők viszont nem tartoztak a választott néphez. És valószínű, jóval később érkeztek Betlehembe, mint amit itt Lukács evangélista leír az egészen kis gyermek Jézusról, a csecsemőről. Tehát jóval azután történt a napkeleti bölcsek látogatása. Mai igénk szerint a pásztorok járultak először Jézushoz, hogy elmondják a mennyei üzenetet, amelyet róla hallottak. Kik ezek a pásztorok? A legtöbb írás magyarázó szerint a pásztorok Jézus korában a társadalom alja népét képviselték. Kemény, durva, megvetett emberek voltak. A nyáj, amelyet őriztek, nem a saját tulajdonuk volt, tehát béresek voltak. Ez a feltételezés a pásztorokról nagyon is egybecseng Lukács evangéliumának összességével, hiszen ebből az evangéliumból csendül ki a leginkább Jézus szociális érzékenysége. Azt tudniillik, hogy Jézus a szegények, a bűnösök, a megvetettek barátja, vigasztalója, megváltója. Azt is látnunk kell, hogy a pásztorokról alkotott kép igen összetett, és erőteljesen vonul végig a Szentíráson. A próféták egybecsengő igehirdetése szerint Dávid király nemzetségéből kell a messiásnak megszületnie. Dávid király pásztorlegény volt. A pásztorkodás pedig a régi időkben főfoglalkozásnak számított. A prófétai irodalomban gyakran hallunk a pásztorokról, és ott a pásztorok a választott nép politikai és vallási vezetőit jelentik. Jézus a jó pásztor megtisztelő címet egyértelműen magára vonatkoztatta. Én vagyok a jó pásztor, mondta. És ez teljesen összhangban áll a 23. Zsoltárral. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem véletlenül jelent meg az egyházban a lelki pásztori tisztség. Lelki pásztornak nevezik. A mai lelki pásztorok pedig ugyanazt teszik, amit annak idején a betlehemi pásztorok tettek. Őrködnek a rájuk bízott nyáj mellett, ebben a sötét gonosz világban, és hirdetik, elmondják másoknak is az Istentől kapott üzenetet. Próbálják meggyőzni a világot arról, hogy az igében megígért Krisztusról tanúskodó jelek valóságosak. Azaz tényleg az történik ebben a világban, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Lelki pásztorainkban meg kell legyen az az indulat, az az elhatározás, amit a betlehemi pásztorok így fejeztek ki. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Mi ez, ha nem a teológiai kíváncsiság? Igenis, utána kell járni. Kutatni kell az igéből kapott ismeretek hátterét, kortörténeti, értelmezési, hatástörténeti szempontból, mindenféle szempontból, hogy minél jobban megbizonyosodhassunk az igéből merített üzenetek helyességéről. Mert bizony sok félreértés, sok tévtanítás hatásának is ki vagyunk téve. Ezt a menjünk el és nézzük meg, hogyan is történt kutatást a teológiai tudomány segítségével lehet elvégezni. Nem véletlenül kötelező feltétele a lelki pásztorrá válásnak a teológiai képzés. A teológiai kutakodás azonban sohasem lehet öncélú. Nem lehet végcél a benne való gyönyörködés és beleragadás. Annak eredményeit el kell mondani, hirdetni kell. Igen, a teológiai tudomány az ige hirdetést kell, hogy segítse. Ahogy a betlehemi pásztorok is elmentek, és elmondták az üzenetet, amit kaptak a mennyei seregektől, miután megbizonyosodtak annak helyességéről, aztán visszamentek nyájukhoz, hogy dicsérjék és magasztalják az Istent. Persze az igei üzenetek helyességére való kíváncsiság, szomjúság nem csak a pásztorokban, de minden hívőben, minden Krisztus követőben meg kell, hogy legyen. csak az odavezető eszközökben van különbség. Aki nem szomjúhozik arra, hogy olvassa az igét, és minél több igehirdetést hallgasson meg, annak semmit sem fog mondani az ige, illetve az ige által felkeltett érdeklődése, még csirájában elpusztul. Ahhoz, hogy életemet meghatározó valósággá nőjön bennem az ige, hogy Jézus Krisztus az élő ige az én számomra is megszülessen, életben maradjon és üdvözítőmmé nőjön, ahhoz az ige üzenetét, ami Isten kegyelméből megfogant és megszületett bennem, gondozni kell, szeretni kell, imádni kell, mint egy ma született csecsemőt. Ha nem gondozom, ha nem szeretem, ha nem imádom, ha nem foglalkozom vele, akkor elveszítem, és nem lesz belőle életemet üdvözítő valóság. A Jézus Krisztusról szóló örömhírnek életre kell kelnie, és élnie, növekednie kell bennem ahhoz, hogy üdvösségre vezessen. Tehetek-e valamit ennek érdekében? Hiszen az igei üzenet, az élő ige, az üdvözítő, Isten ajándéka. Nem az én érdemem, nem az én kutakodásom gyümölcse. Egyet tehetek, és azt meg is kell tennem. Azt kell tennem, amit Máriáról jegyzett fel az evangélista. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Igen szép metaforája ez az engedelmesítnek. Forgatni szívemben az igei üzenetet, az evangéliumot. Azt jelenti szeretni, bizalommal elfogadni, erre az alapra építeni az életemet. Befejezésül még egy gondolatot kívánok szívetekre helyezni. A felolvasott ige nagyon szemléletesen tárja elénk az evangélium útját. Az üdvözítőről szóló örömhírt felülről, a mennyből Isten angyalaitól kapják a pásztorok. Isten kijelentéséről van itt szó. Isten küldi üzenetét az embernek. És amit Isten kijelent, az életté lesz a földön. Mert Isten igéje élő és ható teremtő ige. A felülről kapott igei üzenetet már az emberek, a pásztorok viszik tovább. Ez a mi küldetésünk. Továbbvinni, továbbadni, elmondani mindenkinek a föld, a felülről kapott evangéliumot, örömhírt. Élő és ható, életet megtartó, újjáteremtő, élő ige ott lesz, és csak akkor lesz a hirdetett igéből, ahol és amikor befogadó szívekre talál. Kívánom, hogy minél több szív ajtaja nyíljon meg az evangélium számára, és minél többen forgassák szívükben ezt a felülről kapott drága örömhírt. Üdvözítő született, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy nem csak elküldted a világ megváltóját, hanem igéddel és jelekkel el is vezetsz minket ő hozzá. Ébresz bennünk élő hitet, hogy a megváltás jó hírét híven őrizzük szívünkben, és örömmel hirdessük ebben a világban. Segíts, hogy megváltó Urunk igaz tanúi és hiteles követői maradjunk mindvégig. Amen.